És itt vagyunk már is vendégemmel, Bozori Gabriellával, a Magyar Lovas, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetőjével. Beszélgettünk az előző órában magáról a lovasterápiáról, annak az eredetéről, annak az egykori fogadtatásáról. Arról, hogy tulajdonképpen Magyarországon, ha jól számolom, 26 éve megalakult már a szakmai szövetsége ennek. Nagyon sokat dolgoztok, nagyon sokat képzitek magatokat, nagyon sokan be is jönnek ebbe a képzésbe, tehát lehet azt mondani, hogy ma már a lovasterápia az egy elfogadott, ismert módszer. Vannak különböző ágai, ezek azok, amikre most kitérünk, te már említetted, hogy van a gyógypedagógiai, illetve van a pszichológiai lovasterápia. Mind a kettő, sőt még egyet mondtál.
Igen, ami a hipoterápia.
Hipoterápia, ami gondolom a mozgással függ össze, vagy a kötöttséggel, vagy az izmok feszességének az oldásával, de ezt majd te elmondod, ebben nem akarok én beleokoskodni. Szóval a lényeg az, hogy igen, vegyük át ezt a három különbözőt, hogy mi kell hozzá.
Igen, hát akkor, ahogy említetted, a lovasterápiának ez a három különálló területe van tulajdonképpen. A hipoterápiában nagyon fontos az, hogy a gyógytornász alapvégzettségűek a lovasterapeuta szakemberek, és nyilván az alapképzettségükhöz kapcsolódóan ők a különböző mozgás problémákkal élő, küzdő gyerekekkel, fiatalokkal, vagy akár felnőttekkel foglalkoznak. Itt nagyon fontos, hogy ebben a terápiás ágban az alapvető mechanizmusa a terápiának, azaz a háromdimenziós mozgásimpulzusok, amiket a ló nyújt a hátán ülőnek, és ezeket használjuk fel. Hogyha egy picit majd bővebben erről a későbbiekbe beszélünk, akkor ezt így kifejtem, de akkor még nézzük meg a másik két ágat ilyen nagyon röviden bemutatás szinten. A második terület a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Itt gyógypedagógusok a lovasterapeuta szakemberek, és ugye a gyógypedagógusok a egyetemeken, főiskolákon többféle szakon is tanulhatnak. Éppen ennek köszönhetően sokféle problémával foglalkozunk a lovasterápián belül is, foglalkozunk tanulásban, vagy értelmileg akadályozott gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látássérültekkel, hallássérült gyerekekkel, ilyen hiperaktív, magatartás problémás, figyelemzavaros gyerekekkel, olyanokkal, akiknek a beszéd területén, vagy a beszédfejlődés területén van valamilyen problémájuk. Aztán a harmadik terület, amit pszichológiai lovasterápiának hívunk, ugye ahogy a neve is mutatja, itt pszichológusok lesznek azok a szakemberek, akik a lovasterápiás foglalkozásokat vezetik, és hát ők olyanok problémákkal foglalkoznak, ami az ő kompetencia körükbe tartozik. Például a Fóti Központban nagyon sok szorongó gyerek jár, vagy olyan, akinek ilyen teljesítmény, kényszeres problémái vannak az iskolában, vannak a súlyosabb magatartás problémások. Sok olyan kisgyerek van, akinél tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a gyerek a tünethordozó, de maga a probléma mondjuk a családi egyensúlynak a felbomlása, a szülők válása. Vannak olyan gyerekek, akiket mondjuk egy új kistestvérnek a megszületése, hogy mondjam, mozdít ki a korábbi státuszból, vagy a megszokott erőviszonyokból.
Én szerintem az mindenkit kimozdít, van, aki jobban látszik, igen.
Vannak olyanok, tehát, hogy a pszichológiai lovasterápiában egyébként különböző hangulati problémákkal is foglalkoznak, ami már inkább a fiatal felnőtt, vagy a kamaszkortól kezdve érdekesek, testképzavarok, bántalmazás, függőségek, tehát itt is nagyon-nagyon széles az a problémaskála, amivel találkozhatnak a pszichológus szakemberek.
Na, akkor most ugyanígy menjünk végig ezen a három területen, hogy segít a ló és a segítő, vagy pszichológus, gyógytornász, gyógypedagógus.
Az első ág, amit említettem, ugye ez a hipoterápia. Ez nagyon érdekes egyébként, így sokszor felmerülhet az a kérdés az emberekbe, hogy jöhet össze a ló mozgása, meg az ember mozgása. Hát végül is a lónak négy lába van, az embernek kettő. Ugye ránézésre nem látszik túl sok hasonlóság a kettő között. Viszont nagyon érdekes ilyen mozgásvizsgálatokat folytattak a lovakkal, és azt tapasztalták, hogy ha ezt így levetítjük mozgásimpulzusokra, akkor az emberi járáshoz nagyon hasonló mozgás mintát közvetít a ló mozgás a lépés közben a hátán ülő lovasra. Ugye, ha egy picit elképzeljük azt, hogy amikor mi lépéseket tehát járunk, akkor milyen mozdulatokat tesz a csípőnk, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy van egy előre-hátra irányuló medence mozgás, ahogy haladunk előre. Ugye, amikor emeljük a lábunkat és lépünk, ugye nem mint egy robot, de van egy fölfele-lefele irányuló medence billenés, és mindehhez van egy rotáció. Hogyha egy lovon ül az ember, akkor pont ezeket a háromdimenziós mozgásimpulzusokat közvetíti a ló hátán ülő embernek. Nagyon fontos, hogy ezek a mozgásimpulzusok eljutnak ugye a központi idegrendszerbe, stimulálják azt, és tulajdonképpen egy helyes, szabályos mozgás mintát juttatnak el az agyunkba, és ezzel arra próbálják ugye stimulálni, hogy ilyen utasításokat adjon utána az agy tulajdonképpen a mozgató szervrendszernek. Ami még nagyon érdekes, hogy járás közben ugye van egy ilyen nagyon érdekes, a törzsünk is mozog, és a kezünk is, hogyha valaki lóhátán ül, és ezt kipróbálja, hogy csak így vezetik a lovat, lehetőleg nyereg nélkül, akkor azt fogja észrevenni, hogy a ló hátán ülve is egy ugyanígy mozog a válla. Tehát erre pedig azt mondjuk, hogy egy ilyen járás tipikus törzs tréninget tud nyújtani a ló.
Hiszen ilyenkor folyamatosan arra koncentrálunk, hogy egyenesek maradjunk, nem?
Tehát így azt van, tehát fajta... az egyensúlyt is meg kell őrizni, és ezek a mozgások ugye áttevődnek, illetve ezek a stimulusok, és hát itt azért nagyon fontos az, hogy össze kell hangolni a páciensnek és a lónak a mozgását, tehát nem mindegy, hogy milyen méretű, milyen mozgású lovat választunk egy adott pácienshez, mindig figyelembe kell venni az ő méretét, mozgásállapotát, mozgásképességét, épp ezért a gyógytornászok nagyon komoly felméréseket végeznek az adott pácienssel a hipoterápia megkezdése előtt. És ami még érdekes ezen a területen, hogy ugye a ló, mivel egy perc alatt 90-110-et lép, olyan intenzitású ingerlést tud nyújtani, amit mondjuk egy ilyen tornatermi tornáztatásnál nehéz ennyi ingert produkálni, tehát ez is egy ilyen nagy előnye. Éppen ezért az is nagyon fontos, hogy mondjuk kicsi gyerekeknél a szakember az jól belője, hogy milyen hosszú legyen egy adott terápia, hiszen az nem feltétlenül jó, hogy a óriási mennyiségű ingerrel túlterhelünk mondjuk egy kisgyereket. Tehát így hipoterápiás foglalkozás gyerekeknél gyakran előfordul, hogy mondjuk 20 perces, és nem feltétlenül fél órás, mint általában ezek a foglalkozások. Aztán, hogyha áttérünk a következő területre, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastornára, ugye, ahogy említettem, nagyon sokféle problémával találkozunk, ezért elég nehéz, hogy mondjam, egy ilyen egységes dolgot mondani, hiszen egy autizmussal élő gyereknél másak a problémák, mint egy látássérültnél. Tehát a terápiának a célja mindig nagyon egyénre szabott. Mindig felmérjük az adott páciensnek a problémáit, az erősségeit, a gyengeségeit, és ennek megfelelően egyébként egyéni terápiás tervet állítunk össze mindenkinek. De azt azért elmondhatjuk, hogy 4 fő terület van, amin belül igyekszünk támogatás segítséget nyújtani a hozzánk járó kis pácienseknek, csak mindenkinél mondjuk ezek közül a területek közül máson van a hangsúly, és más kerül előtérbe. Az egyik nagyon fontos terület a tanuláshoz szükséges képességeknek a fejlesztése. Ide tartozik az érzékelés, az észlelés, az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás, és hát a gondolkodáshoz kapcsolódóan aztán a beszédfejlesztés. Ugye egy ilyen lovas közeg, meg a lóháton ülés, a lovaglás nagyon jó alkalmat teremt arra, hogy rengetegféle inger érje a lovast, tekintve a vizuális, akusztikus, a tapintással kapcsolatos érzékelést, a ló mozgásának az érzékelését, észlelését, tehát ez ugye szinte egy ilyen inger gazdag környezet. Aztán ugye nyilván különböző játékos feladatok, tevékenységek által próbáljuk fejleszteni a gyerekeknek a mozgás koordinációját, tehát ez a mozgás, egyensúly, mozgás koordináció, ez a második nagyon fontos terület. A harmadik a magatartás, az érzelmi indulati életnek a szabályozása, hiszen a lovak körüli tevékenységek során a gyerekeknek nagyon-nagyon sok szabályt meg kell tanulni és be kell tartani elsősorban a saját maguk biztonsága érdekében, illetve annak érdekében, hogy ők tényleg együtt tudjanak tevékenykedni egy lóval. És például ezeknél a magatartás problémás gyerekeknél sokszor azt látjuk, hogy annyira motiválja őket a ló,
igen,
hogy ezért hajlandóak még a magatartásukat is sokkal inkább szabályozni és betartani, figyelni és odafigyelni, kivárni a sort, követni az utasítást, együttműködni a terapeutával, a lóval.
Pont erre akartam kitérni egy pillanatra, hogy itt ugye beszéltünk a lóról, beszéltünk a terapeutáról, de épp a résztvevőkről, a gyerekekről nem, pedig az a viszony is nyilván elengedhetetlen, hogy a gyerek és a ló között hogyan alakul ki, hogy ebben hogyan van segítség, hogy kialakuljon az a viszony, és igen, mire tudja rávenni a ló, mennyire tudja motiválni. Létezik-e, hogy egy félős gyereknek ezek a gátjai leomlanak?
Igen, abszolút, tehát azért a hosszú évek tapasztalata alatt voltak olyan kis lovasaim, például egy Down-szindrómás kisfiú, akinek így látszott, hogy nagyon tetszik a ló, de 3 méternél nem volt hajlandó jobban megközelíteni, és nyilván így teltek az első alkalmak, de itt van, akinek egy picit hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy megbarátkozzon a helyzettel, de őt így szép fokozatosan belevontuk, hogy akkor próbáljunk együtt lovat vezetni, csak simogassuk meg, különböző játék tevékenykedtünk a ló körül, és aztán azt hiszem, hogy nem tudom, talán a 4. ilyen foglalkozásnál egyszerűen ő maga eljutott odáig, hogy már annyira érdekelte az egész, hogy fel akart ülni a hátára. Tehát nagyon sok gyereknél van, bár a legtöbbnél én azért azt tapasztalom, hogy elsőre is nagyon nyitottak, és annyira vonza őket, hogy mégis egy hozzájuk képest, egy nagyobb élőlény velük együtt akar működni, hogy annak fel lehet ülni a hátára. Ugye, ha a többi állatasszisztált terápiával párhuzamot vonunk, ugye egy kutyás terápiának is nagyon sok pozitívumúval van, de azért a ló az az élőlény, amire fel lehet ülni, és akkor lehet vele haladni. Tehát ez egy olyan extra dolog, amire szerintem így majdnem minden gyerek vágyik, és előbb-utóbb szeretne eljutni idáig. Úgyhogy hát mindezek a területek ugye nagyon fontosak, ezeknek az említett területeknek a fejlesztése a gyógypedagógiai lovaglásban. És én azt is látom egyébként így az érzelmi életterén, hogy a gyerekek nagyon szoros kapcsolatot építenek ki a lóval. Nagyon-nagyon ragaszkodnak ahhoz a lóhoz, amelyikkel együtt szoktunk dolgozni. Nagyon szeretik. Nagyon sok olyan gyerek van, aki menet közben megöleli, megpuszíja a lovat. Vagy ha hozzáír a cipője, akkor ő ott leporolja, megsimítja, elnézést kér. És hát még azok is, akik nem tudnak beszélni, mert nyilván vannak ilyen kis lovasaink, tehát látszik az összes mozdulatukon az, hogy mennyire nagyon szeretik ezeket a lovakat. Akik pedig tudnak beszélni, azok nagyon sokszor elmesélik, hogy melyik lóval álmodtak, hogy mi történt velük, tehát hogy annyira az életük részévé válik, hogy az álmaikba, a vágyaikba megjelennek. Vannak olyan gyerekek, akiknél elkezdődik a lovasterápia, és utána a minden a lovakról szól, tehát lovacskás legyen az ágy, nemű a pizsama, a kis kép az ágy mellett, tehát rendkívüli módon ragaszkodnak a lovakhoz. És ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom abból a szempontból is, hogy azért így a napjainkban, főleg a nagyvárosokban egy picit a gyerekek így elszakadnak a természetből. Egyre inkább ez a virtuális világ beszippantja őket, ha lehet ezt mondani. Keveset vannak kint, keveset vannak állatok között. Nagyon sok olyan gyerekünk van, akiknek ilyen szenzoros ingerfeldolgozási problémái vannak, ami azt jelenti, hogy egyszerűen a külvilági ingereket nem tudja az idegrendszere megfelelően befogadni, feldolgozni, raktározni. Ezekkel a hétköznapokban úgy találkozunk, hogy ha fúj a szél, befogja a fülét egy hangosabb zajra, nem tudja elviselni, ha ráesik egy esőcsepp, attól ő kiakad, de sokszor ezt tapasztaljuk, hogy a szülők is, ha ne nyúj hozzá, ne fogd meg, koszos leszel, beteg leszel, tehát egyszerűen az életünkből kimaradnak azok, hogy a gyerekek egy jó ízű dagonyázzanak egy sárba, vagy amik egyébként azért az életnek
hát, nélkülözhetetlen
részei voltak.
Igen, érintkezzenek, megismerjék a halmazállapotokat, és aztán utána el tudják dönteni maguk, hogy mi jó, vagy mi nem. Igen, ez már egy kicsit ilyen világ. De egyébként mi magunk is, akik meg így nőttünk fel, mi is e felé megyünk.
Igen, és hát azért szerintem a nagyvárosi lét és a Covid ugye az elmúlt években ez sajnos ezt a folyamatot még inkább erősítette. Tehát tényleg kevés lehetősége van a gyerekeknek. Gondoljunk bele, itt nem engedi el nagyon a legtöbb szülő egyedül a gyerekét, hogy menjél le, azt játszál játszótéren, vagy élvezd az életet, hát azért veszélyes, forgalmas, sokan vannak, tehát
hát igen,
és sokszor a gyerekeknek maradnak
tudja
a tabletek,
eltölteni az
meg
embert,
a
miközben ő már ennyi idősen réges-rég élte a saját életét. Igen, de hát ez, ebben nincs egyetemesen kimondható igazság,
nincs,
hogy
abszolút.
Mi a jó, meg mi nem, meg hát ebben, igen, tehát szülőként én nem, senkit nem bátorítok arra, hogy olyat csináljon, ami igen. neki annyira nehéz és rossz, mindenkinek megvan a tempója, ahogy túllép dolgokon.
Igen, viszont pont ezért jó ez az egész lovas terápia, hiszen itt a gyerekek egy olyan közegbe kerülnek, ahol viszont alkalmuk van kontrollált körülmények között ugye kipróbálni, megtapasztalni mindezeket, amiről az előző percekben beszéltünk. Tehát egy biztonságos környezetben mindenki a saját igényei, saját tempójának megfelelően ismerkedhet meg ezekkel a változatos ingerekkel és szituációkkal.
Ugye arról volt szó, hogy a gyermekmentő szolgálatnak köszönhetitek többnyire a létezést, meg azt, hogy hova el tudtatok jutni, és ott ugye egyértelmű, hogy ők segítenek, tehát olyanoknak segítenek sok esetben, akik rászorultak, illetve ők olyanoknak segítenek, akik rászorultak. Ezt tegyük már rendbe, és lehet, hogy itt én vagyok egy kicsit tudatlan, felkészületlen, hogy nektek van egy olyan részetek, amelyik ennek az égisze alatt segít, és van olyan, ahova pedig jöhet bárki, aki lovas terápiát szeretne?
Hát aki igazából nekünk a Fóti Központba, ami nagyon fontos, hogy oda bárki jelentkezhet, akinek megközelíthető tulajdonképpen, és fizikailag tudja azt vállalni, hogy oda elhozza a gyerekét. Ami nagyon fontos kitétel, hogy orvosi javaslat szükséges ahhoz, hogy elkezdhesse a terápiát.
Másik, és ezt milyen orvos adja?
A gyermekmentő szolgálatnak egyébként van egy gyermekne neurológusa, de általában Tilágos. Neurológus, vagy ha mozgássérült, akkor ortopédorvos. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan szakorvos adja a javaslatot, aki tisztában van a lovaglásnak és a lóra ülésnek a lehetséges hatásaival, illetve föl tudja azt mérni, hogy az adott probléma mellett nincs-e valami olyan társuló rendellenesség probléma egy páciensnél, ami kizárja mondjuk azt, hogy
Világos.
Lovagoljon, vagy lóra üljön.
Tehát neurológus, vagy ortopéd szakorvos, de ez a gyermekmentő szolgálatnak is van, de lehet ettől független is. Okay?
Aztán ami fontos az, hogy sajnos várólista van nálunk, tehát általában nagyobb az érdeklődés, mint amennyi gyereket el tudunk látni, de egyébként tanévben dolgozunk, tehát ilyenkor szeptemberben döntjük el, hogy ki az, akivel lezárul a terápiás folyamat, illetve ki az, akivel még folytatjuk, illetve a terapeutáknak mennyi helye szabadult fel, és akkor oda tudunk fölvenni új pácienseket.
Tehát ez alakul, mozog.
Így van, így van. És hát ami még nagyon jó, hogy a Fóti Lovas Terápiás Központban ugyan a szülőket tájékoztatjuk arról, hogy mi egy terápiás foglalkozásnak a költsége, de ők ott saját maguk döntik el, hogy mi az az összeg, amivel esetleg ők hozzá tudnak járulni a terápia költségéhez, és mi az, amit az alapítványtól, illetve az egyesülettől kérnek támogatásként.
Csodálatos. Jó, oké. Erre kíváncsi voltam, hogy ez akkor hogyan épül fel, de akkor így, tehát tudhatóak a részletek. Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel, Bozori Gabriellával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetőjével, és ki fogunk térni a Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterápiás versenyre, amely szeptember 29-e és október 1-e között lesz, és meg fogjuk tudni, hogy egész pontosan ez mit jelent. Jövünk vissza, tehát maradjatok ti is!